voltaképpen az egész életed a kutatásra épül, a kutakodásra, arra, hogy megtalálj bizonyos dolgokat, és annak utána menjél, és ezeket fölfejtsd, aztán közzé tedd, és jövünk mi a végén, akik elolvassuk, és élvezkedünk ebben az egészben. Már csak azért is gondoltam, hogy ezt fontos megemlíteni az elején, mert hogy egy olyan kétkötetes munka végén vagy, ami egyébként különálló kötetből áll, mind a kettő, amelyik egy igazi kutató munkával állt össze. Mégpedig ezek a 19. századi, ha most megpróbálom összefoglalni, a 19. századi magyar, és ez nagyon fontos lesz a beszélgetés során, a magyar konyha receptjeinek egyfajta metszete, egyfajta átnézése. Jól gondolom?
Hát jól, persze jól. Mind a két könyv, ami az egyik tavaly előtt jelent meg, a másik meg most idén könyvhétre, kézirat. És ez is adja az érdekességét az ügynek, mert tulajdonképpen az, amit mi magyar konyhának gondolunk, az egy, úgymond régi magyar konyhának gondolunk, az egy viszonylag nagyon új fejlemény, mert mondjuk az 1880-as évektől kezdi elönteni a magyar konyhát a paprikás, zsír, hagyma, szentháromsága, meg a rántás. Na jó, az mondjuk van, de messze nem olyan mértékben, mint ahogy aztán majd később jönni fog. És az ezt megelőző magyar konyháról tulajdonképpen nagyon kevés fogalmunk van, mert azok a szakácskönyvek, amelyek a 19. század elejétől kezdve, mondjuk az 1870-80-as évekig megjelennek, azok kivétel nélkül németből fordított lopadékok. Tehát, hogy a magyar konyha valójában mi, azt ezekből mi nem tudjuk meg. Mert teleábrázolják a borítót olyan pittykés, pántlikás, duzzadókeblő honleányokkal, hogy tiszta borzalom nézni, de belelapozol, és nem csak a nyelvből tapasztalod meg, hogy hát hiszen ezt fordították, sokszor elég nyögvenyelősen, hanem a receptek is árulkodnak erről, hogy hát tehát a fenébe, hát ez osztrák konyha, ez német konyha, sokszor lehet is tudni a forrást, hogy miből, kitől lopnak. Gátlástalanul, tehát semmi szerzői jogi megfontolás még itt a kiadókat nem nagyon borzolja. Egy olyan nagyon régi szakácskönyvünk van, ami biztosan eredeti, biztosan magyar. Ez a Misztótfalusi Kis Miklós neve alatt futó szakácskönyv, amiről nagyon sokáig senki nem firtatta, hogy oké, de írni vajon ki írta? Mert hogy az nem derül ki, és a Misztótfalusi egy nyomdász volt, aki egészen biztosan nem ír szakácskönyvet, hanem csak kiad. És akkor ennek van egy kéziratos példánya az egyetemi könyvtárban, amire rá van írva, hogy szakácskönyvecske, melyet elsőbben a Csíki Klastromban írtanak, 1693 Kolozsvár, és akkor innen megtudjuk, hogy ezt a csíksomlyói ferencesek írták, és ha így olvassuk, akkor ez rögtön be is bizonyosodik, hogy hát hiszen tényleg, hiszen ez ilyen szentek számára készült. Ez nagyon sokáig él, de aztán utána nincs semmi. Csak a kéziratok.
Igen, voltak éppen visszatérve arra, amit mondta, hogy a 19. század közepén ugye a német recepteknek a lefordítása árasztott el a magyar gasztropiacot, de akkor ezek kiknek készültek? Hiszen azért azt feltételezzük, vagy kik főztek? Mert akik főztek, mondjuk faluhelyen, vagy városokban, azok valóban anyáról, nagyanyáról, lányról szálló receptúrák alapján készítették. A vendéglősök, akik egyébként meg ugye nem lányok, asszonyok voltak sok tekintetben, hanem férfiak, akiknek kellett, hogy legyen egy vezető, egy útmutató. Szóval kiknek készültek ezek a németből lefordított magyar szakácskönyvek?
Ez egy nagyon fontos kérdés, a szakácskönyv kiadás problematikája. Tudnélik, valóban az van, hogy ahhoz, hogy egyáltalán legyenek polgári konyhákra szánt szakácskönyvek, hiszen itt most erről beszélünk, tehát ez nem a főúri szakácsok. Mert a főúri szakácsok azok pláne ülnek a receptjeiken, és azt nem adják ki. A kezükből se, nemhogy nyomtatásban. Hát
így lehetett őket elcsábítani udvarról udvarra.
Hát persze. Tehát ők üzleti titokként kezelik, vagy technológiai titokként kezelik a receptjeiket, ők nem. Na most a normális háztartásokban ott az volt a gyakorlat, ez amit mondasz, hogy nagyanyáról anyára, leányra, unokára száll a főzés tudás, és nagyon sokáig az alacsonyabb rangúak egyáltalán nem tudnak olvasni, és még a középosztálynál is ez olyan esetleges, hogy például olvasni tud, de írni nem, mert ez a régiségben nem feltétlenül függ így össze, mint ma. Tehát igazából szükség akkor fog majd jelentkezni, amikor a városiasodás megindul, és a városiasodás során egyre kisebb családok működtetését kell egy-egy házi asszonynak megoldania. Mert egy hagyományos nagy családban ott van nagyanyám, akihez oda rohanhatok, hogy atya úristen, nagyi, elsosztam oda éget, mi a fenét csináljak vele. De akkor, amikor egy ilyen esetleg intézetben cseperedett 16 éves polgárasszonyka egy 13 éves mezitlábas bamba kis faluról szalajtott szolgálóval ott bénázik a konyhában, akkor neki nincs, és nincs kihez futni. Hát az, hogy nincs telefon, meg semmi nincs. Ő ott áll a semmi közepén ezzel a 13 éves segéderővel. És ők már fognak tudni olvasni, de nem tudnak főzni, vagy kevéssé, nem eléggé, miközben hát irányítaniuk kellene a konyhát meg a háztartást. És ők lesznek a közönsége hamarabb német nyelvterületen, ahol a polgárosodás előbbre van, tehát ott hamarabb megjelennek már ezek a típusú szakáskönyvek, és elég kézenfekvő, hogy akkor nagyon egyszerű, hogy akkor most ezt lefordítjuk, azt jó napot.
Igen, hát pontosan erre gondoltam én is, de ezt ezerszer jobban tudod, hát a dualizmus időszaka volt például a városiasodásnak Magyarországon egy nagyon emblematikus 30-40-50-60 éve, Budapest pedig, hát ugye az összes fejlesztés, fejlődés, közlekedés, infrastruktúra, és megjelennek a kocsmák, megjelennek az éttermek, megjelennek azok a közösségi helyek, ahova egyébként elmennek elsősorban a férfiak, de aztán családok is. Tehát voltak éppen azok a séfek, azok, akik elkezdtek ezekben a éttermekben, kocsmákban dolgozni, ők voltak valójában a felhasználók? Vélemezzük, hogy tudtak olvasni?
Hát nem, ezeket a szakácskönyveket, ezeket kifejezetten háztartások számára jelentetik meg, és az majd nagyon sokára lesz, amikor professzionális szakácskönyvek igazi szakácsok számára is készülnek, de az már a századforduló és azon túl. Annál hamarabb olyan szakácskönyvet, ami profi szakácsok számára készült volna, magyar nyelven nem ismerünk. A franciáknál van persze sokkal hamarabb, olaszoknál is, talán a németeknél is, ezt nem tudom, de nálunk nincsen olyan. És arra meg azért nem volt szükség, mert hát ott is a kuktát 10 évesen odapofozták a konyhába, és akkor először sárgarépát pucolt, aztán nőtt, és akkor leste a fortélyokat, sokszor nem is tanították, hanem csak leshette, hogy hogyan készülnek a dolgok. De a szakácskönyvek nem az ő számukra készülnek, hanem az asszonyok számára.
Majdnem azt kérdeztem, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, vagyis a receptúra, vagy a maga a recept, amit egyébként elkészítettek, és aztán azt utána leírtak, de inkább azt kérdezném meg, hogy nem sziszent föl senki sem akkor, amikor egyébként olyan szakácskönyvek, magyar szakácskönyvek jelentek meg, amelyek német receptek fordításából készültek el? Vagy valójában, tehát a kérdés pontosan arról szól, hogy a két ízvilág az mennyire lehetett harmóniában egymáshoz, hogy valaki elolvasta, és akkor elhitte, hogy ez most egy magyar recept.
Na most sziszenésről már csak azért sincsen szó, mert hiszen ez nem csak a szakácskönyvek dolgában bánnak ennyire szabad kézzel az idegen nyelvű szövegekkel, mert számtalan szól előfordul folyóiratokba is, hogy valami béna álnéven lefordítanak németből egy beszélyt, és akkor azt lehozza egy magyar nyelvű folyóirat, és semmi nem történik. Esetleg a nagyon vájt fülű szemű kávéházi újságolvasó ráismer, vagy emlékszik, hogy egy évvel ezelőtt egy német labba ő már olvasott hasonlót, de hát elég csak arra gondolni, hogy például a 20. század legelején nagyon népszerű ifjúsági és gyerekregény író Altai Margit például, hát olyan simán angolból fordít, és tesz át teljesen magyarba.
Akkor nem ellenőrizte senki.
Ifjúsági regényeket, hogy hát szóval, mint a vihar, gátlástalanul. Szóval ez nem csak, mondjuk a legmagasabb irodalommal ezt nyilván nem csinálták meg, de az ilyen hétköznapi használatra szánt ilyen tárcákkal, meg beszélyekkel, amik a lapokban megjelentek, azokkal igen. Na most, ami azt illeti, hogy mennyire magyar, itt azért nem kell nekünk nagyon izgulni ebben a dologban, mert egyrészt a magyar főzés. Ez egy furcsa dolog, mert általában úgy szokott lenni, hogy a javak átadása, most így a javakat nagyon tág értelemben véve, minden kulturális javról beszélve is, azok mindig föntről lefelé haladnak. És akkor mondjuk látnak szép reneszánsz festett bútort, és akkor azt egy kicsit leegyszerűsítve a helyi anyagokból fenyőfára, a helyi festékekkel a bútorfestő akkor megcsinálja a székely festett bútort. Vagy mondjuk a hímzések. Hát van is egy ilyen hímzésfajta, hogy úri hímzés, ami a népi hímzés világban is létezik. És akkor ott is van egy motivumkincs, amit látnak, mikor a lányok mennek be segíteni a kastélyba, vagy dolgoznak esetleg, ott látják, akkor a maguk eszközeivel, a maguk rajztudásával ezeket lemásolják és átveszik. Vagy ugyanilyen mondjuk a zene, hogy ugye a főúri udvarokban ott mondjuk Haydn szolgál a zenekarával, és akkor egy kis nemesi birtokon persze, hogy hát senkinek nem jut eszébe, hogy állandó zenekart tarthatna, vagy tartana, de ott is szokássá válik, hogy nagy családi eseményekre akkor a környékbeli jó muzsikusokból, cigány vagy nem cigány muzsikusokból összeáll egy-egy ilyen banda, és a budapesti, vagy akkor még pest-budai kávéházi zeneszolgáltatás is így alakul ki, hogy a vidéki urak jönnek Pestre, és egy kis kiegészítő kereset reményében magukkal hozzák az otthoni muzsikusaikat. És akkor elbüszkélkednek velük, ezek szerződnek rövid időre, mondjuk egy-két hónapra, amíg az uruk itt intézi mondjuk a kúrián az ügyeit, és akkor beállnak egy vendéglátóhelyre zenélni, és akkor lassan kialakul ez az állandó zeneszolgáltatás igénye, de ennek ez a története. Most, ami a konyhát illeti, ez az úgynevezett magyar konyha, ez fordítva van. Akkor, amikor jön a romantika, meg jön a nyelvújítás, meg jön minden az egész reformkor, és vele ez a népnek a fölfedezése, ez nem egy magyar sajátosság egyébként, mert a Grimm testvérek is mesét gyűjtenek, meg Perrault is mesét gyűjt, szóval, hogy így a nép felfedezése, ez a romantikának egy ilyen mellékterméke, akkor fedezik föl a nép ételeit, köztük a paprikát. És akkor a paprika mindent elönt, mert akkor onnantól kezdve a becsületes magyar gyomornak paprikás, nagy paprikás húsokat kell enni, és ez elönti a középosztály konyháját, és onnan felkúszik akár még magasabb rangú asztalokra is.
Rá akartam kérdezni, de elmondta, de például működhetett ez a folyamat úgy, mert megint csak ugye az irodalmi meg a film élményeinkből tudunk táplálkozni, hogy akkor, amikor egy jó főző asszonyság bekerült egy kisnemesi főúri konyhára, akkor az ő értelemszerűen azt a fajta falusi több nyomban visszakövethető ételsort, ízvilágot vitte föl. Tehát ebből valóban igaz az, hogy itt alulról kezdett a magyar konyha felszivárogni.
Hát ez azért nem teljesen így van, mert nyilván, hogyha egy magasabb rangú udvarba egy főzőasszonyt behívnak segíteni szolgálatra, akkor ott azért szokott lenni egy-egy szakács, aki dirigálja az üzemmenetet, és aki ezeknek a főzőasszonyoknak kiadja. A másik, hogy mondjuk egy nemesi udvar házban. Ott azért a házasszonyának úgy kellett tudni irányítani azt a háztartást, hogy a falatta a másikat, és dirigált a szakácsnénak. Neki nagyon is meg kellett tanulni jól főzni. Úgyhogy Bornemisza Anna szakácskönyve az egy ilyen híres dolog, hogy ő lefordítatott egy nagyon jó német szakácskönyvet a saját használatára magyarra, mert rosszul vagy semennyire nem tudott németül, és akkor a Rumpolt szakácskönyvét lefordítják neki, ami akkor már a sokadik kiadását megélő, és ráadásul egy magyarországi vagy erdélyi születésű szász szakácsnak a német nyelvű szakácskönyve lefordítatja, és azt ő használni fogja. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy ilyen oda-vissza játék van, de én most inkább itt az ízlésbeli dolgokra gondolok, tehát, hogy ahogy a népzene, a népdal behatol a magas kultúrába, és mondjuk Petőfi népdalokat ír, Ugyanígy a magyar konyhának az alsó népi rétegei, azok egyszer csak felszivárognak, a, mondjuk a középpolgárság, vagy a kisnemesség, először talán inkább a kisnemesség asztalaira. Na most a másik fontos dolog, hogy azért, hogy magyar, mi mennyire magyar, tehát, hogy azért egy hihetetlen kevert balhé ez a Kárpát-medence, és Pest lakossága az 1848-as forradalom pillanatában 80%-ban német ajkú.
Voltaképpen elértünk a beszélgetésünk első felének végéhez, ahhoz a felütéshez, hogy publikussá válik a könyv címe Kalán Lisztel Stábold B. És ahhoz, hogy ez a könyv elkészüljön, ahhoz neked Vajda Hunyadra kellett utazni. Sok-sok hetet eltöltöttél, mert Szerecsek Anna szakácskönyve így kerül aztán most a magyar olvasó elé. Hát erről fogunk beszélgetni a következő fél órában.